Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, robogunk tovább a hétvégi menetrendben. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Szó lesz a közúti fuvarozásról és a nyugdíjas korú munkavállalókról is a következő szűk fél órában. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az infláció négyszeresével nőttek a közúti fuvarozás költségei idehaza, ami az iparági szakértő szerint biztosan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. A Digilog Consulting ügyvezetője szerint a nemzetközi fuvarozásban több mint 13, a belföldiben pedig több mint 16%-kal növekedtek a költségek. Ezt a vállalkozók nem tudták teljes mértékben áthárítani a megrendelőkre. A hazai fuvarozók helyzetét tovább rontják a magyar piacon is dolgozó román és ukrán fuvarozók. Lajkó Ferenccel Lakatos László készített interjút.
Miközben az infláció csökken, a közúti fuvarozás költségei folyamatosan emelkednek. Ennek mi az oka?
Hát a legfőbb oka az az, hogy nagyon komoly adóemelések történtek nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Ennek kettő olyan megjelenési formája van, ami markánsan hat a közúti fuvarozás költségére. Az első az az útdíjak drasztikus emelkedése. Ugye Magyarországon 50-60%-kal, Németországban 80-85%-kal, Ausztriában és Csehországban pedig ilyen enyhén 10% alatt drágult a használat arányos útdíj a fuvarozók számára. Úgyhogy az így keletkező összességében 13,5%-os a nemzetközi fuvarozás esetében és 16%-os teljes költségemelkedés kétharmadáért az útdíj emelések a felelősek.
Mennyire sikerül ezt áthárítani, illetve inkább mennyire hajlandók ezt megfizetni a megrendelők? Úgyhogy most az ipari teljesítmény itthon is és külföldön is fékeződik erősen.
Hát nincsenek könnyű helyzetben a fuvarozók. Ugye önmagában is egy 13,5 illetve 16,4%-os fuvardi emelés vagy költségáthárítás az önmagában is egy nagyon komoly feladat lenne. Ha ehhez hozzáveszük, hogy ugye a hazai infláció az első negyed évben az átlagosan 3,7% körül alakult, akkor ugye óriási itt a kontraszt. És sajnos még ehhez hozzáadódik, hogy még a magyar gazdaság, illetve még az európai gazdaság sincs túl a recessziós időszakon, vagyis nincs elegendő szállítani való, így a fuvarozók egyáltalán nincsenek jó alkupozícióba, hogy ezt a nagyon komoly áremelést ezt át tudják hárítani. Részleges áremelés történt a tavalyi negyedik negyedévről az idei első negyedévnek a viszonylatában, de ez egyelőre jelentősen alul marad ahhoz képest, hogy mennyivel nőttek a költségeik, úgyhogy vélhetően ez később fog beárazódni az év további részében.
Gondolom, hogy a kevés megrendelés az további versenyhelyzetet teremt, úgyhogy egyébként itt az elmúlt években komoly kapacitás növekedés is volt a vállalkozóknál, tehát muszáj működtetniük a beszerzett gépjárműveket, meg a szerződtetett sofőröket. Ez a verseny akkor még a tetejében tovább nehezíti a körülményeket? Gondolok itt arra, hogy mindig van, aki alá ígér.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a fuvarozók nem voltak képesek rövid távon olyan mértékben csökkenteni a kapacitásaikat, vagyis leállítani a járműveiket, mint amennyire visszaesett a forgalom. És ez okoz valóban egy olyan torzulást az elmúlt, most már lassan háromnegyed évben a közúti fuvarpiacon, amiben ugye a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet az alacsonyabb, mint a kínálat, ami természetszerűleg egy nagyon komoly versenyhelyzetet okoz, ugye a hazai fuvarozók között is. Erre még rátesz egy lapáttal az a jelenség, hogy a környező országbeli fuvarozóknak sincs elég feladatuk, tehát itt gondolok elsősorban a román vagy akár az ukrán közúti versenytársakra, akik szintén kényszerből, de a magyar piacról is igyekeznek ugye pótolni a számukra is hiányzó mennyiségeket. Úgyhogy a hazai fuvarozóknak a saját önmaguk közötti versenyhez képest ugye még a környékbeli fuvarozók megjelenésével is kell számolni, úgyhogy kettős nyomás alatt vannak egy kapacitás oldalról.
És látszik-e ennek már bármilyen eredménye, akár abban, hogy mondjuk cégek zárnak be, vagy még küzdenek a vállalkozók? Hiszen sokáig nem lehet abból megélni, hogy vasárnap nem nyitunk ki.
Ez így van, azért a fuvaros vállalkozók azok nagyon jó stressztűrő képességgel és túlélési képességekkel rendelkeznek, szóval azért nem a csődök száma az, ami most mutatja a kapacitás csökkenésnek a mértékét. Tehát az első fokozata ennek az az, hogy a cégek elkezdik leállítani a kamionjaik egy részét. Ugye ezzel rövid távon próbálják csökkenteni a veszteségeiket. Az a második fázis lesz, amikor ugye már annyira elletetlenül az üzletük, tehát már annyira nem fedezi a bevételük a költségeiket, hogy akár csődbe is mehetnek. Most még az első fázisnál tartunk, tehát azok a cégek, akik megtehetik, mert mondjuk van saját tulajdonú és nem leasingelt járművük, ők már azért intenzíven élnek az átmeneti flotta csökkentésnek az eszközével.
Viszont a leasing díjat azt folyamatosan fizetni kell. Akkor ezek szerint a leasingelő cégek azok, amelyek futnak a pénzük után és igyekeznek minél több fuvart bármi áron elvállalni?
Pontosan így van, csak a saját tulajdoni járműveket lehet észszerű költségek mellett átmenetileg leállítani. A leasing finanszírozású járművek esetében a leállítás az nem ilyen egyszerű, vagy többletköltséggel, egyszerű ilyen büntető költséggel jár. Tehát igen, azok a cégek, akik leasingelik a járműveket, sokkal inkább kényszervállalási helyzetben vannak, és nem tudnak ezzel a megoldással élni, úgyhogy igen, ők árat kénytelenek vállalni.
De akkor beszéljünk egy pár szót az árindexről, hogy pontosan ez mit jelent, hogyan változtak a fuvar költségek, illetve maguk a vállalási árak az elmúlt időszakban.
Mi a közúti fuvarozási árindex során a közúti fuvarozásnak a költségeit mérjük és vizsgáljuk, és ebből képezzük az árindexet. Tehát mi azt vizsgáljuk, hogy a reálgazdaságban hogyan változtak azok a költségek, amely a közúti fuvarozás szolgáltatásnak a létrehozásához szükségesek. Ugye az elmúlt időszakban, akár azt az első negyedévet, ugye most ami a tárgyi időszakot jelenti, ha az előző negyedévhez, vagyis a Q4-hez, vagy ha az előző év azonos időszakához, vagyis 23Q1-hez visszanyítjuk, mindenképpen nőtt az összes költség, hiszen tavaly évben ugye egy nagyon komoly inflációs környezetben voltak a fuvarozók is, tehát nekük is drágult a munkabér, drágultak a finanszírozási költségek, drágultak a javítási költségek, és igazából minden. Egyetlen egy dolog segítette tavaly a fuvarozókat, hogy az üzemanyag ár egy csökkenő tendenciát mutatott, és ez jelentősen kompenzálta a költségeiknek a növekedését, mert ott árcsökkenés történt. Ez az idei évben ez megfordult, tehát azért vannak nehezebb helyzetben a fuvarozó cégek, mert a tavalyi évhez képest, mind az év végéhez, mind pedig az azonos időszakához képest, vagyis 23Q1-hez képest az üzemanyag drágult, tehát nem segíti a fuvarozóknak a gazdálkodását, így minden más ugye a felszínre került. Ahogy az előbb említettem, a költség növekedését kétharmadáért a nemzetközi fuvarozás esetében, a belföldi fuvarozás esetében pedig a háromnegyedéért az útdíjaknak az emelkedése a felelős. Tehát ehhez képest, hogy egyébként 8-10%-kal emelkedtek mondjuk a munkabérek, vagy akár 8-9%-kal az amortizáció, és hogy a leasing kamatok is 15-20%-kal nőttek, ezeknek a hatása a súlyozás után az árindexre, tehát magára az ára, csupán 2-3% pont, tehát ezeknek a hatása az most nem releváns ebben a kontextusban. Úgyhogy elsősorban az útdíjaknak az emelkedése az, amivel foglalkozni kell.
Mire számítanak a következő időszakban, mikortól jöhet valami könnyebbség, mikortól változhatnak ezek a körülmények? Miben reménykednek?
Hát több dologban is reménykedünk. Egyrészt nagyon reméljük, hogy ez az első negyedévben megjelenő költségemelkedés ez nem fokozódik tovább. Tehát azért sajnos annak is megvan az esélye, hogy ez az év végére akár a 20%-ot is elérheti ez a mostani 13,5-16,4%-os érték, hiszen azért még a munkabérek vagy más tételek azért még tovább drágulhatnak, de reméljük, hogy ez nem történik meg. Ennél sokkal szignifikánsabb kérdés az, hogy mi történik a kereslet-kínálat területén. Ugye, mert ettől függ az ár, hogy ettől függ, hogy be tudják-e árazni a valós költségeiket a fuvarozók, és képesek lesznek újra profitabilisak lenni, vagy nem, és továbbra is ugye a veszteségben fuldokolnak, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz velük. Tehát itt két dolog történt. Az egyik, hogy gyorsabban áll helyre a hazai gazdaság teljesítménye. Itt elsősorban a belföldi kiskereskedelmi forgalom és az ipari termés az, ami nagyon-nagyon fontos egyébként az építőipar teljesítménye mellett a közúti fuvarozás szempontjából. Az ipari termelésnél nincsenek jó jelek, és az építőiparnál sincsenek jó jelek. Nincsenek jó jelek alatt azt értem, hogy az év utolsó feletet, a harmadik negyedéve előtt a szakértők nem jósolnak komoly fellendülést. Egyedül a belföldi kiskereskedelmi forgalom volumene az, ami azért A diagramok alapján is az látszik, hogy szépen, lassan, de nagyon fokozatosan csak javul és áll helyre, de még mindig ezek a jobb adatok is még mindig a 2022-es csúcsévnek az átlaga alatt vannak jóval, tehát itt is még csak a trend a jó, a valós mennyiség az még elmarad attól, amire szükség lenne.
És akkor mit tudnak tenni a fuvarozók?
Hát két dolgot tehetnek, ha passzívan csak várják a szebb időket, és hát finanszírozzák a veszteségeiket valamilyen módon, és a másik ugye a aktív reagálás az csak flotta csökkentés lehet. Tehát itt az új piacok keresése az most nem működik, mert egész Európában hiány van megrendelésekből, tehát nem magyarországi a jelenség, Németországban és Franciaországban is sokkal kevesebb a szállítanivaló, ott is a kiskereskedelmi forgalom, vagy akár az ipari termelés is nem bővelkedik megrendelésekbe. Úgyhogy a kapacitás csökkentés az, ami igazán hamarabb elhozhatja a kereslet-kínálat kiegyenlítődését.
A Digilog Consulting ügyvezetőjével Lajkó Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Négyszer annyi nyugdíjas dolgozik, mint 14 évvel ezelőtt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly a 65 és 74 év közötti korosztályból csaknem 115 ezeren dolgoztak nyugdíj mellett, miközben 2010-ben ez a szám alig érte el a 28 ezret. A nyugdíjguru alapítója azt mondta, sokakat az alacsony nyugdíj késztet munkára, mások, mint például a nyugdíjas orvosok, az ápolók és a pedagógusok nélkül pedig összeomlana a rendszer. Farkas András nyugdíjszakértő szerint borítékolható, hogy a következő években tovább fog emelkedni a nyugdíj mellett dolgozók száma. Lakatos László interjúja.
Úgy tűnik, hogy a nyugdíjasok nagyon rossz helyzetben vannak jelenleg, legalábbis anyagilag biztos, mert négyszer annyian dolgoznak, mint néhány évvel ezelőtt. Ez a fő ok? Tehát számukkal is alátámasztható, hogy az alacsony nyugdíj kényszeríti a nyugdíjasokat a munkába?
Ez csak az egyik ok, és lehet, hogy nem is ez a legfontosabb ok. Ugye a nyugdíjasoknak az a része, aki jó egészségi állapotnak örvend, és jellemzően a 70 éves korát még nem töltötte be, közülük kerül ki ez a legtöbb dolgozó nyugdíjas. Nagyon meghatározza, hogy a statisztika éppen milyen adatok szerint minősíti a nyugdíj mellett dolgozónak az illető személyt. Egy példát hadd mondjak, amikor megszűnt a kisadózás lehetősége a nem főállású katások részére, ugye az új katatörvénye, akkor nagyjából 70 ezer ember, aki kiegészítő katás volt, az letette a lantot. Közülük nagyon sokan nyugdíjasok voltak, hiszen borzasztóan kellemes volt nyugdíj mellett kisadózóként dolgozni, mert megúszták a 25 ezer forintos tételes adóval az összes közterhet. Föl is háborodott ez a nyugdíjas réteg, hogy ugyan mi értelme volt az ő lehetőségüket elvenni, amikor ezzel aztán senki nem járt jobb, kizárólag rosszabbul az érintettek. Nagyon sok olyan fölmérés van, hogy a nyugdíjas nem biztos, hogy be van jelentve. Lehet, hogy segítő családtagként dolgozik, lehet, hogy sokkal könnyebb egy nyugdíjasnak inkább a szürke gazdaságban dolgozni, és nem bajlódni a óriási bürokráciával.
Bár egyébként a foglalkoztatás szempontjából is azért egy költséghatékony megoldás nyugdíjast foglalkoztatni.
Így van, sőt, ez Európa egyik legjobb rendszere, tehát itt most dicsérni kell a jogszabályokat, mert a nyugdíj mellett szerzett kereset, az teljes mértékben járulékmentes, a munkáltató számára pedig teljes mértékben szociális hozzájárulási adómentes ez a kereset, így abszolút érdeke a nyugdíjasnak is, meg a munkáltatójának is, vagy hogyha vállalkozó a nyugdíjas, akkor a cégének is, hogy dolgozzon a nyugdíj mellett, legalábbis a versenyszférában, mert akkor korlátozás nélkül fölveheti a nyugdíját, és a nyugdíj mellett élvezheti a járulék és szociómentes keresetét. Kicsit más a helyzet a közszférában, itt ideje lenne már egy felülvizsgálatnak, mert ugye a sajtóból össze lehet szedegetni, hogy van néhány olyan nagyon-nagyon nagy munkaerőhiányjal küzdő terület, ahol a nyugdíjasok nélkül már most bedőlne a rendszer. Ilyen elsősorban az egészségügy, ahol tudjuk, hogy az idős orvosok, ápolók, asszisztensek nélkül nem nagyon tudna már most sem működni a rendszer, hogy egy tízezres nagyságrendben dolgoznak nyugdíj után, akár nagyon sokáig is az egészségügyi dolgozók a nyugdíjuk mellett. Ott van egy nagyon érdekes megoldás, mert a közszférában, tehát hogyha valaki egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik, akkor szüneteltetni kell a nyugdíját mindaddig, amíg fönnáll ez a közszolgálati jellegű jogviszonya. Igen ám, de hogyha szünetel a nyugdíj, akkor ki a csuda dolgozna a nyugdíja mellett szívesen. És mivel óriási a munkaerőhiány és az igény a szakképzett egészségügyi dolgozókra az egészségügyi ellátórendszerben, ezért egy olyan fából vaskarika megoldást találtak ki, hogy nem jár ugyan a nyugdíj, amíg ő közszolgálati jogviszonyban van, de a nyugdíjával pontosan megegyező nettó összegű jövedelem kiegészítést kap az ilyen nyugdíj mellett dolgozó orvos vagy ápoló. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy nem kell szüneteltetni a nyugdíjat sehol Magyarországon, ha valaki dolgozik a nyugdíja mellett, korlátozás nélkül azt is felveheti meg a keresetét is. És van még néhány ilyen közszférás ágazat, ugye közismerten a közoktatás, a szakképzés, a gyermekvédelmi, gyermekellátási ágazatok és a szociális ágazat az, ahol mentességet ad a kormányzat a nyugdíj szüneteltetése alól, de hát igazán én nagyon régen arra törekszem, hogy már teljesen szűnjön meg minden korlátozás a nyugdíj melletti munkavégzés tekintetében, különösen, hogyha az a célja a kormányzatnak, hogy minél több nyugdíjas tényleg dolgozzon.
Na most ugye ez egy érdekes dolog, mert ugye egyik oldalról nekem meggyőződésem, hogy a kényszer viszi rá a nyugdíjasokat a munkára, kivéve, hogyha valaki imád dolgozni, és tényleg olyan jó erőben van. De ugye másik oldalról meg ott van a kényszer, hogy mint például az orvosoknál, hogy egyszerűen lelkiismereti kérdés a részükről, meg sok tanár szempontjából is igaz ez, hogy egyszerűen, ha ő elmegy nyugdíjban, nincs helyette senki.
Így van. A dolgozó nyugdíjasok egy részét érinti, ugye egészségügyben is egy 10 000-es, meg az oktatásban is egy 10-15 000-es nagyságrendben dolgoznak nyugdíjasok, de ugye összességében azért a 2 millió öregségi nyugdíjasnak közel 10%-a dolgozik, tehát ilyen 200 000 ember, ha mindent egybeveszünk. Ha nem csak a munkaviszonyt nézzük meg, a megbízási jogviszonyt, hanem az összes vállalkozói és hasonló jogviszonyokat is. Ezek közül ugye egy jelentős rész képvisel ugyan az egészségügy meg a közoktatás, de korán sem az összes nyugdíjas. És visszatérve az előző kérdésre, hogy vajon a nyugdíjasokat az alacsony nyugdíj összege veszi-e rá, vagy kényszeríti rá a nyugdíj melletti munkavégzésre, hát nézzük meg, hogy ahol alacsony nyugdíjak vannak, az jellemzően olyan embereknél van, akik alacsony átlagkeresettel, viszonylag rövid szolgálati idővel rendelkeztek, jellemzően az ő nyugdíjuk a legkisebb, és a legkisebb nyugdíjasok jellemzően olyan helyen élnek, ahol nincs munka. Nem, hogy nekik nincs munka, hanem az aktív keresőknek is nagyon nehéz munkát találniuk. Tehát ez a bizonyos kényszer munkavégzés, ez csak olyan helyeken merülhet föl egyáltalán, ahol van olyan munkáltató, amelyik szívesen foglalkoztat nyugdíjasokat. Márpedig ez jellemzően a nagyobb városokban, meg a fővárosban vannak ilyen típusú munkáltatók. Tehát itt mondhatjuk, hogy ha valakinek kicsi a fővárosban a nyugdíja, akkor az találhat könnyen munkát mellette, de mondjuk egy tanyavidéken élő, vagy egy kis faluban élő nyugdíjas, akinek pici a nyugdíja, ő hiába akarna kényszerből dolgozni mellette, nem fog munkát találni.
Ez a probléma, hogy kell dolgozniuk a nyugdíjasoknak, és leginkább munkapiaci folyamatok, meg demográfiai folyamatok miatt ez a probléma, vagy ez a tény, hogy egyre több nyugdíjas dolgozik, ez borítékolható, hogy a következő évtizedben, évtizedekben egyre inkább így lesz.
Szerintem igen, abszolút borítékolható. Egyrészt azért, mert ahogy nézzük, a frissen nyugdíjba vonulók általános egészségi állapotát az sokkal jobb, mint mondjuk a 10-20-30 évvel ezelőtt nyugdíjba vonult évjáratok egészségi állapota. Másrészt a nyugdíj melletti munkavégzés kedvező körülményei egyre több nyugdíjashoz jutnak el. De a kulcskérdés változatlanul az, hogy lesz-e elég olyan munkáltató, amelyik érdekelt a nyugdíjas munkaerő foglalkoztatásába, és itt jön be az, ami a munkaerőpiaci igény. Tehát, hogyha erős az igény valahol, és nem találnak egyéb munkaerőt, akkor a nyugdíjasok egy teljesen természetes merítési bázist jelenthet a munkáltatók számára. Úgyhogy a jövőben biztos, hogy növekedni fog ez a szám, már csak azért is, mert a most bejelentett szám, ami valamilyen statisztika szerint 3-4-szer annyi, mint a 10 évvel ezelőtti szám, ezek az én adataimmal nem stimmelnek, nem mintha én lennék a KSH ilyen szempontból, de a jelzések szerint a nyugdíjasok összlétszáma olyan nagyon nem nőtt meg. Aki dolgozott, az korábban is dolgozott. Amikor igazán egy kicsit megnőtt, az akkor volt, amikor 2020-tól teljesen járulékmentessé vált a nyugdíj melletti kereset, meg a szotfómentessé vált. Ezek löktek a foglalkoztatáson. De még egy témát hadd vegyek be nagyon röviden. Minden nyugdíjas dolgozik, hogyha belegondolunk, mert minden nyugdíjas, vagy a nyugdíjasok óriás többsége, az nagymama, nagypapa, és senki nem nézi, a GDP-be külön nem mér, háztartási munka, ápolási munka, otthoni munkának a hatását, már pedig itt az idős társadalomnak egy eszméletlenül kulcsfontosságú szerepe van, és ez nem jelenik meg a statisztikákban. Tehát a statisztikában az jelenik meg, akit bejelentettek foglalkoztatottnak és dolgozik a nyugdíja mellett, de az, hogy az összes nyugdíjas lényegében dolgozik, mert a unokáival, dédunokáival foglalkozik, ez sehol semmilyen statisztikában nincs benne. Azért ezzel jó tisztában lenni.
A nyugdíjguru alapítójával, Farkas Andrással Lakatos László beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk picit. Ne menjenek sehova, azonnal jövök vissza a következő állomásra.